Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Szeretettel köszöntöm kedves testvéreket. Haladunk tovább katekézisünkben, és az elmúlt alkalmakkor az egyházra figyeltünk. Hogyan mutatja magát az egyház? Hogyan fedezzük fel? Hogyan fedezzük fel önmagunkat benne? És mit tanít önmagáról? Majd pedig a múlt alkalommal arról volt szó, hogy az Európában mit látunk az egyházzal, hogyan jelenik meg, milyen jelenségekkel találkozik, hogyan jeleníti meg ő is saját magát hívők, nem hívők felé, milyen feladatok mutatkoznak előtte éppen a megújulás érdekében. És a múlt alkalommal kiemeltem a remény evangéliumának a hirdetését, mint alapvető és fő feladatot. Szent Atyánk, II. János Pál pápa korábbi körlevelében ezt jelölte meg európai új pasztorális feladatként, és ezt a témát folytatom a mostani alkalommal, amikor azokat az eszközöket szeretném fölvillantani, azokra az eszközökre szeretnék rámutatni, amelyek egyrésztről feladatként állnak előttünk, másrésztről pedig a megújulásnak az eszközeit jelenthetik számunkra. Múlt alkalommal alapvetően a Krisztus centrikusságra irányítottam a figyelmet, vagyis Jézus Krisztus áll a mi küldetésünknek, a mi megújulásunknak a középpontjában. Az ő megismerése, felismerése az ő megváltói voltának, felismerése annak, hogy ő az én megváltóm is, és mellette akarok dönteni. Biztos, hogy Jézus Krisztus megismerése mellette való döntés nélkül nem tudjuk jól élni keresztény életünket, nem tudjuk jól megtalálni helyünket az egyházban, nem tudjuk jól felismerni az egyháznak a feladatait, nem tudjuk jól meghatározni a szükséges és a nélkülözhető eszközöket, és nagyon könnyű tévedni, nagyon könnyű hibát elkövetni az egyház tagjainak és az egyház egészének is megjelenési formáiban. A mai alkalommal szeretném folytatni ezt a témát néhány ilyen megújulás szolgáló, mondjuk így eszköz érintésével. Itt már II. János Pál pápának egy másik dokumentumára utalok, amit az új évezredre vonatkozóan adott ki. A címe Novo Millennio Ineunte, ami egy apostoli levél, ami az új évezrednek a feladatait jelöli meg az egyház számára, és ez a dokumentum ad olyan nagyon konkrét, személyre szabott és bennünket mindannyiunkat személy szerint is érintő feladatokat, amelyek hát feladatként állnak előttünk. És ad olyan eszközöket, amelyekről gondolhatnánk, hogy rendkívüliek, és éppen abban van a rendkívüliségük, hogy nem azok, hanem itt vannak számunkra. Eddig is, csak talán új módon kell élni velük és általuk. A Szent Atya a mondandóját Lukács evangéliumának 5. fejezetéből egy részre utalva fejti ki. Ez a csodálatos halfogásnak a története, és ezt szeretném most én is felolvasni, hiszen ez egy alapvető magatartást jelenít meg számunkra, ma élő keresztények számára, mind a megújulás, mind pedig a feladatainkat illetően. Jézus, amikor egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömegsereg lett oda hozzá, hogy hallgassa Isten szavát. Látta, hogy a tópartjánál két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak és hálót mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, Simonéba, és megkérte, hogy lökje egy kicsit beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította népet. Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra. Mester, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit sem, de a te szavadra kivetem a hálót, válaszolta Simon, és így is tett. Annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában lévő társaiknak, hogy menjenek segíteni. Mentek is, és úgy telerakták mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek látán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt. Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. A szerencsés halfogás láttán társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus így szólt Simonhoz, ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Kivonták a hajókat a partra, és mindenüket elhagyva követték. Ez az evangéliumi szakasz, amit az imént felolvastam, alapvetően a megújulás, az új evangelizálás bátorságáról beszél. Bátorsága mélyre elvezni. Még akkor is bátorság kell ehhez, ha már a halászok sokszor megtették ezt. Talán viharosabb körülmények között is. De a mélység mindig veszélyeket rejt. És megteszik. Nem kerülhetjük ki, testvérek, a megújulást egyfajta veszélyesség nélkül. Megújulni az mindig veszélyes. Az evangéliumot befogadni mindig veszéllyel jár. Az evangéliumot befogadni, a megújulást akarni, az mindig jelenti azt is, hogy akarok a mélybe, mélyre evezni, és akarok a mélybe tekinteni. És sokszor olyanok is föltárulnak előttem, amit nem szerettem volna, ami félelmet keltő. Olyat is meglátok, ami ijesztő, akár önmagamban is. És jó tudni, hogy nem a saját szavunkra, nem a saját tapasztalatunkra hagyatkozva, nem a saját szaktudásunkra hagyatkozva, nem valami emberi meggyőződés okán evezünk a mélyre, hanem egyedül és kizárólagosan Jézus Krisztus szavára, éppen az emberi tapasztalás ellenére. Evezz a mélyre. Erre buzdít bennünket is egy házunk, amikor a megújulást, amikor az evangélium új módon való hirdetését adja a feladatul nekünk. Ugyancsak lényeges elem ennek az evangéliumi történetnek, hogy a tanítványok Jézus szavára indulnak el, és mindvégig Jézus arcát szemlélik. Ő az, aki küld. Ő az, aki erőt ad. Ő az, aki bátorít. Ő az, aki irányt mutat. Jézus arcát szemlélve van esélyünk a megújulásra. Jézus arcát szemlélve van esélyünk arra, hogy új módon szemléljük önmagunkat, kapcsolatainkat, plébániai közösségeinket, közösségeinket, feladatainkat. És amit meglátunk, mert Jézus szavára indulunk, bár félelmet keltő is lehet, ezek jelentik számunkra a feladatokat. Ezek jelentik számunkra mindazt, amit tenni kell és ahogyan kell tenni. Ezekkel kapcsolatban szeretnék tehát tovább haladni, követve az egyházi tanítás útmutatását. Mire figyelmeztet bennünket II. János Pál pápa a megújulást előmozdító, elősegítő apostoli levelével? Jézus Krisztus személyére mutat, majd ezt követően hangsúlyozza a reményt, a remény, amely az üdvösségre szól, amelynek távlata van, amely az ember előtt isteni léptékű jövőt tár föl. És ugyancsak ráirányítja a figyelmünket, és ezt nem tudjuk mi magunk sem megkerülni, Reménységet a hit cselekedeteivel tudjuk életben tartani, ehhez pedig mindenképpen megtérésre van szükségünk. Megtérés, ami egyszerre felszólítás, egyszerre pedig egy küldés is. Egyszerre jelent egy elfordulást mindattól, ami rossz, ami régi, ami ó, és jelent egy odafordulást az újhoz, ami krisztusi. Ehhez bizony bátorság kell. Hát gondoljunk csak arra, hogy akár a mindennapi életben, vagy a családi életben legapróbb szokást milyen nehezen vagyunk képesek megváltoztatni. Hányszor bosszantja a házastársat egy apró dolog, miért így teszed, jó, megígérem, hogy nem így fogom, és másnap mi történik, ugyanúgy, és harmadnap ugyanúgy. Pedig nem lenne komoly dolog, nem kellene nagy erőfeszítés, és mégis, mert egy szokás, egy kialakult, berögzült gyakorlat. Még ezeken is milyen nehezen tudunk változtatni. Hát még azokon a szokásainkon, amelyek valamilyen sebből, valamilyen sértettségből, esetleg bűneinkből, esetleg rossz, helytelen megítélésünkből forrásoznak. Milyen nehéz ezen változtatni? Milyen nehéz a megtérés? Ugyanakkor egy új gondolkodást is kapunk. És teljesen világossá válik, hogy ami nem méltó Krisztushoz, az nem méltó az emberhez sem. És mindent, ami nem méltó hozzász, kell tudni elengedni. Éppen ezért a megtérés nem pusztán egy elméleti, nem pusztán egy távoli valóság, hanem hétköznapi cselekedetekben jelenik meg, hétköznapi változásokban mutatkozik meg. Mindaz, ami nem egyeztethető össze, az nem méltó hozzám. És itt lehetne kialakult ünnepi szokásainkra gondolni, lehetne gondolni a közösségeinknek a kialakított szokásaira, amelyek megmerevettek és nem visznek előre. És talán legyen ez is az első kérdés, ami a közösségi vonatkozású kérdés. Vajon milyen olyan szokásai vannak, alakultak ki valamiért közösségemnek, amelyek inkább gátat jelentenek, mint hogy előre vinnének. Könnyű belemenni, miközben megtérésre törekszünk, a világgal napi kompromisszumokba. Könnyű megalkudni, könnyű egyezkedni, könnyű visszalopkodni a hűséget, mert hasznosnak tűnhet, mert úgy tűnhet, hogy most ebben a helyzetben nem tudok más tenni, észszerű is lehet, de közben az ember mindig sérül. És a megtérés éppen erre akar indítani, hogy a megalkudott, visszalopott, visszaszerzett, egyszer már odaadott hűségemet, vagy meggyengült hűségemet, azokat megerősítse az Úr. És ugyancsak ennek a kérdéskörnek részeként említi a Szent Atya a lelkiismeret vizsgálat fontosságát napról napra. Közbevetőleg mondom, ezeket a témaköröket későbbiekben szeretném részletesen is tárgyalni, hiszen meggyőződésem, hogy keresztény életünk alapjait jelentik ténylegesen, például a lelkiismeret vizsgálat is. De most csak annyit erről, hogy a lelkiismeret, mint egy nagyszerű ajándék az Istentől. Egy olyan képesség, amelynek segítségével legbensőségesebb kapcsolatba tudunk kerülni az Úrral. De mégis kialakult olyan helytelen elgondolás is, miszerint a lelkiismerete az van, és majd jelez, és majd szól, és majd figyelmeztet, ha rosszat teszek, és esetleg valamiféle megelégedettséggel tölt el, hogyha valamit jót teszek. És minden bizonnyal így van, ha egyébként a lelkiismeretem jól informált, ha a lelkiismeretemet nevelem, ha a lelkiismeretemet karban tartom, ha a lelkiismeretemet mind szellemileg, mind lelkileg, mind emberségemben fejlődve táplálom. Egyébként, ha nem teszem, akkor a lelkiismeretem lehet rosszul informált, a lelkiismeretem lehet megengedő, a lelkiismeretem lehet rigorista, lehet olyan, ami leginkább már inkább csak az érzelmekre hasonlít, számtalan formája. És akkor nem biztos, hogy ezt az Istentől adott ajándékot, a kapcsolat lehetőségét jól befolyásolja. Tehát a megtérés elősegítése, megtérés munkálása önmagunkban, a lelkiismeretnek a nevelése, éltetése, mint egy feladat jelenik meg a megújulásban. És ugyancsak közbevetőleg mondom, amikor az ember azt várta volna ettől a dokumentumtól, hogy esetleg strukturális változásokról beszél, vagy nagy projektekről beszélne, mindeközben a keresztény élet alapelemeiről beszél, mint a megújulásnak az alapjairól. Ugyancsak ilyen kérdéskörként említi meg és mutat rá az egyház szentségére és a szentségnek a megőrzésére. Tartsuk életben önmagunkban a reményt. Sőt, ehhez én még hozzátenném azt is, tartsuk ébren életben önmagában, önmagunkban az örömöt. Legyen ez szinte jelszavunk. Nem engedjük az örömöt kilopni a szívünkből. Ezt én magam is mondogatom magamnak is, munkatársaimnak is, már-már kezd jelszóvá válni, de nem baj, terjesztem. Nem engedjük kilopni az örömet, sőt, őrizzük, gondozzuk. Azért, mert az öröm élteti a reményünket. És aztán a Szent Atya a megújulás eszközeiként olyan alapvető egyházunk lényegéhez tartozó elemekre irányítja a figyelmet, amelyek önmaguktól képesek formálni az embert, ha őszintén tiszta lélekkel szemléljük, élünk velük. Például ezek közül kiemeli és első helyre teszi az Isten igéinek az olvasását, Isten igéinek a hallgatását. Amit persze minden egyes szentmisében megteszünk. Minden vasárnap elhangzik az Isten igéje. Minden vasárnap szól hozzánk, megérint bennünket, átjár bennünket. De Isten igéje az egyéni olvasásban is élő és eleven. Minden nap Isten most szól hozzánk, örök jelenében. Most akar megérinteni, most akar formálni, most akar átalakítani. Most ülhetek oda én is a hegyi beszédben a többiek közé. Most lehetek részese annak, hogy táplál engem is a csodálatosan megszaporított kenyérrel. Most lehetek tanulja annak, hogy valaki visszanyeri a látását. Most lehetek tanulja annak, hogy visszakapom én magam lelkemnek az épségét. Mert hat, mert megérint bennünket. Olyan nagyszerű ajándék az, testvérek, hogy ott van a Szentírás. Ott lehet az otthonunkban. Méltó helyet kereshetünk neki, ahol kifejezzük, hogy fontos, hogy Isten igéje vezet bennünket. Lehet olyan módot kialakítani önmagamnak, családtagjaimnak, amelynek, amikor elindulok otthonról, egy rövid részt, egy mondatot elolvasok a Szentírásból, vagy a kedvenc helyemből, és amikor visszatérek, egyszerűen csak fejet hajtok a kereszt és a Szentírás előtt, mert hiszem, hogy formál és alakít, hogy erővel van jelen. Nem úgy, mint az eukarisztia természetesen, de boldog, aki olvassa, mert aki olvassa, átjárja. Döntési helyzetbe hoz. Talán emlékeznek a kedves testvérek, múlt alkalommal azt is megemlítettem a Szent Atyától, amikor arról beszél, hogy Európa ma nincs abban a helyzetben, hogy dönteni tudna Jézus saját sorsa felől. Előbb Jézus Krisztussal kell megismertetni, és a Szentírás olvasásában ez történik. Leülök az Úr lábaihoz, és hallgatom. És ugyanaz a rész másként érint, mint egy évvel ezelőtt, vagy fél évvel ezelőtt, mert Isten szava élő, eleven áthat bennünket, átformál bennünket. És akkor legyen ez a második kérdés, ami az egyéni lelki életemre vonatkozik, ez pedig a Szentírás olvasásával kapcsolatos. Milyen a Szentírás olvasási gyakorlatom? Hogyan olvasom? Hogyan van jelen az életemben? A másik ilyen nagy ajándék, ami átjár bennünket, amit tulajdonképpen még csak magyarázni sem nagyon kell, ha nyitott lélekkel részt veszünk, átadjuk magunkat neki, ez pedig a liturgia. Amikor együtt ünneplünk a hívő közösséggel, az egyház közösség tagjaival, az egyházunk hív bennünket, hozzuk a magunk gondolatait, örömeit, esetlegesen küzdelmeit, itt bevon bennünket az ő közösségébe, a testvérekkel, megszólít bennünket, válaszolunk, gesztusokat kínál fel, ezekben mi magunk is belemozdulunk a lelkünkkel együtt, és ez a liturgia fölidézi Isten hatalmas tetteit. Nem csak a múltból, hanem a saját életemből is. Hányszor érezzük, hányszor tapasztaljuk, vagy csak mondjuk, hogy olyan jó elmenni a szentmisére, mert úgy megnyugszom. Nem tudni mitől, de megnyugszom. Olyan jó ünnepelni a testvérekkel, mert ami gondom volt, az hirtelen megoldódni látszik. És még lehetne sorolni. A liturgiában az egyház a legfontosabbat teszi. Összegyűjt bennünket, és formál, táplál, tanít, gyógyít, érint bennünket. És érinti a közöttünk, gyógyítja a közöttünk lévő kapcsolatokat is. És a legfontosabb, ahogyan a II. Vatikáni zsinat dokumentuma a liturgiáról beszélve mondja, az egyház legfontosabb tevékenysége a liturgia, semmi más tevékenysége nem ér föl vele, sem rangban, sem méltóságban. Még a karitatív tevékenység sem, még a szolgálat sem, nem mintha nem lenne fontos, hanem azért, mert a liturgiában Krisztus, mint a főpap, mint fő, mutatja be a dicséret áldozatát. És miközben bemutatja az atyának a legszentebbet, bemutat bennünket is. Ma is így történt ez. Oda viszi kéréseinket, örömeinket, átformálja, alakítja, és az áldozat megszentel bennünket, megerősít bennünket. Milyen jó, hogy részt vehetünk a liturgián. Milyen jó, hogy van, és önmagától alakít és formál bennünket. A liturgia szép ünneplése erősíti a misztérium iránti érzéket. Amikor pontosan tudjuk, hogy ami történik, az fontos, de amit ezek a szimbólumok jelentenek, ezek jelentik a mi igazi valóságunkat, az Istennek a világát. És milyen jó, hogy itt az egyház közösségében, akár csak itt, ebben a gyönyörű székesegyházban is, amely tele van szimbólumokkal, értjük, hogy mi történik. Mert kapcsolatunk van vele. És fontos a liturgia azért is, mert ünnepre neveli a lelkünket. És nem tudunk megújulni, nem lesz megújulásunk, ha az ünnepet nem akarjuk ünnepként megélni. Az ünnep pedig azért gyönyörű, mert a hétköznapokat tudjuk ünnepelni, a hétköznap eseményeit. Figyelmeztet bennünket II. János Pál pápa, az ünnep nélkül elvész a remény. Kicsúszik kezeink közül. Ugyancsak ilyen megújulási eszközként említi ez a dokumentum a vasárnapnak a megszentelését. Mi parancsként élhetjük meg sokszor, és nem baj, mert sokszor a parancsnak a hűsége tart meg bennünket, és mert megtartjuk a parancsnak a hűségét, ez sokszor átformál bennünket, és átalakítja, kialakítja a szeretetnek a kapcsolatát. De hát ez emberi kapcsolatainkban is így van. Ettől nem kell megijedni, nem kell félni. Vasárnap megszentelése. Szeretnék a testvéreknek mutatni egy másik egyházi dokumentumot, ami a vasárnapról szól, neve Dies Domini, az Úr napja, ahol gyönyörűen tanít egyházunk arról, hogy mit is jelent számunkra az Úr napja, vasárnap. Több mint 60 féle elnevezéssel jelöli meg a teremtés napja, az ünnepek ünnepe, az új nap, a közösség napja, a szolgálat napja, a megújulás napja, és még lehetne sorolni, mi mindent jelent a vasárnap számunkra. Vasárnap megszentelése, ami jelenti a liturgián való részvételt, Isten igének hallgatását, de jelentheti azt is, ahogyan törődünk a betegeinkkel, törődünk a rászorulókkal, törődünk mindazokkal, akik a vasárnapból más módon részesednek. Ugyancsak utal, mint egy eszközre ez az egyházi tanítás, az életszentségre való törekvésre, mint feladatra. Könnyen megkísérthet mindannyiunkat, bármilyen élethelyzetben, életállapotban is vagyunk, a szürkeségnek a vágya vagy a gondolata. De jó lenne eltűnni. Úgy nem észrevehetőnek lenni. Vagy sok-sok erőfeszítés, esetleg kudarc után könnyen kimondja az ember, lehet, hogy nekem a kevesebb is elég. Jó lesz nekem így is. És az Úr állandóan az ő lelke által inspirál bennünket. Ne elégedj meg! Ne elégedj meg kisebbel, kevesebben, mint az életszentség. Mert az életszentség az csak akkor életszentség, ha teljességet akarja, ha az Isten életét akarja. Nem szokásokat, nem életmódot, nem egy önmagam által kreált megelégedettséget, hanem Istennel való egyesült életet, kapcsolatot. És ez mindannyiunk meghívása is. Az életszentség, figyelmeztet a dokumentum, nem azért és nem úgy alakul ki, ahogyan mi ezt megtervezzük és végrehajtjuk, hanem Isten műveli bennünk. Ő formál bennünket, sokszor talán a kudarcaink által, a teher által, a kereszt által, vagy éppen azáltal, hogy le kell mondani, el kell engedni saját akaratomat. Legyetek szentek, mert én a ti uratok, Istenetek szent vagyok, olvassuk a Leviták könyvének 19. fejezetében. És ugyancsak a megtérés szolgálja és a megújulás szolgálja a szeretet cselekedeteinek tudatos gyakorlása. Amikor tudatosan akarom tenni a jót, nem csak azt, amire lehetőségem nyílik, ami fölkínálja önmagát, hanem tudatosan, elkötelezetten. Mégpedig a szolidaritás kultúrájából kiindulva megérint bennünket az, hogy az Úr már nekünk mindent odaadott, megajándékozott. Akkor nyilvánvalóan meg kell tennem ezt mindazok felé és azok számára, akik bármiben is szükséget szenvednek. Mert az Úr odaadta az életét, akkor én nem méricskélhetek. És azt gondolom, testvérek, ez az a pont, ahol bármennyire is furcsa, a külvilág számára leginkább hitelessé tehetjük önmagunk életét, cselekedeteinket, hitünket, közösségi életünket. És nem szeretnék ebből nyilvánvalóan ideológiát csinálni, mert ebből már hallottunk éppen eleget. Egy szeretett közösség akkor él, és akkor van esélye a jövőre, hogyha mer szolgálni. Ha meri új törvények szerint, új lehetőségek szerint rendezni a közösség életet, a kultúrát, amiről már volt szó korábbiakban. És ebben én egy óriási lehetőséget látok éppen most. Mégpedig azért, mert látjuk, hogy európai kultúránkban rengeteg olyan megdönthetetlennek látszó alapelv megdőlt, vagy elmállott, amiről nem is gondoltuk volna. És most egy óriási űr, óriási tanácstalanság van, mind a gazdaságot illetően, mind az ember jövőjét illetően, a környezetvédelmet illetően, az energiaforrások felhasználását illetően, a fogyasztást, az élelmiszerhiányt illetően, vagy éppen az egészséget illetően. Óriási várakozás. Majdnem, hogy az jellemző talán a mai emberre, szinte globálisan a világban mindenhol, nincs emberem, mondja már meg valaki nekem, hogyan kell élni. És az egyháznak van mondani valója. És valószínűleg ez a mondani való nem is annyira verbálisan jelenik meg elfogadható formában, hanem ahogyan mi egymással élünk, ahogyan fogyasztunk, ahogyan a föld javait felhasználjuk, ahogyan megosztjuk ezt egymással, ahogyan a közösségeink megszervezik a saját életüket, visszaszorítva akár a fogyasztást vagy energiafölhasználást, mert hogy ez nem a miénk. Ezt kapjuk, sőt, ha túlzottan tesszük, akkor az utánunk jövő nemzedéktől vesszük el illetéktelenül, és szennyezzük az ő világukat, anélkül, hogy ők ezt befolyásolni tudnák. Óriási a felelősségünk, de óriási a lehetőség abban a vonatkozásban is, hogy a közösségeink új életmódot tudnak kialakítani, akár itt, Pécs városában, Pécsi Egyházmegyében. Miért ne? És nem pusztán alternatív gondolkodásra utalok. Ezekben is sok szép kezdeményezést lehet látni. Hanem ami a keresztény létünkből forrásodik, a szentségre törekvésünkből, a teremtett világ tiszteletéből, a másik ember elfogadásából. És ezért akarunk jót tenni. Ezért akarunk szolidárisak lenni. És ez a szolidaritás, ez bizony jelent egy abszolút pozitív diszkriminációt a leginkább hátrányban lévőkkel szemben, illetve éppen érettük. És még egy gondolatot szeretnék kiemelni. Második János Pál pápa utal erre, a boldogságos Szűz Máriának a személyének a követése, illetve az ő személyére való figyelem nélkülözhetetlen. Az ige szolgálója, hitasszonya, aki modell, az egyház modellje mindannyiunk számára. És adventi időben ugye néhány nagy alak jelenik meg előttünk, a próféták, aztán keresztelő Szent János, aztán Szent József, és aztán a boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja, minden hívő anyja, a hitasszonya. Modell és példa számunkra. Ezért is látom nagy jelentőségét és egy óriási lehetőségét annak, hogy a 2013-as esztendőt különös módon is ünnepeljük meg az Egyházmegyében, előkészületeket is tartva, mert éppen 2013-ban lesz 300 éves a Mária Gyüdi kegyszobor. Miért ne kapcsolhatnánk hozzá megújulásunkat? Ez az ajándékhoz. Máriának lelkületét figyelve. Szent Atya egyértelmű, amikor azt mondja, ez egyfajta radikalitást kíván tőlünk, amitől nem kell félni, mert a krisztusi radikalitás vezet bennünket az életre. Testvérek, csak néhány elem, ami a megújulás lehetőségét szolgálja, mondjuk így eszközként is előttünk áll, de mint feladat is. Két kérdés után a harmadikat szeretném föltenni, mint feladat, ami cselekvésre ösztönöz. Próbáljuk meg a közösségeinkben megfogalmazni azt az egy konkrét feladatkört, amit a közösségem szolidaritásból, krisztusi szeretetből tud tenni a rászorulók felé. És annak a módját is. Hogyan tudjuk ezt vállalhatóan és következetesen tenni. Befejezésként utalok ismét a Jelenések könyvére, ahogy a múlt alkalommal is, ha talán kétségeink lennének, hogy ez megy, erre van esély, van lehetőség, akkor vigasztaljanak bennünket a Jelenések könyvének szavai 21. fejezet 5. verséből, ahol így szól az Úr, íme én újjáalkotok mindent. Ezt az újjáalkotást, ezt az új teremtést várjuk, keressük, de ez bennünk valósul meg elsőként és leginkább. Én most megköszönöm mindenkinek a figyelmét, és azért rövidebb most ez a katekézis, mert 7:30 itt egy orgonakoncert kezdődik a Pécsi Advent rendezvénysorozat keretében. Megköszönöm mindenkinek a figyelmét. Kívánok a kedves testvéreknek az Advent hátralévő idejére Istentől áldott készületet, nagyon szép karácsonyi ünnepet. Ne feledkezzünk meg a családévének a befejezéséről, ami furcsa módon Szent Család vasárnapján, 30-án pénteken lesz, éppen a liturgikus egybeesések miatt az egyház ezen a pénteki napon ünnepli Szent Család vasárnapját, de talán ez az időszak alkalmas arra, hogy minél többen itt legyünk, adjunk hálát családjainkért, a családévért, és imádkozzunk is, és fogadjuk az Úr áldását. Mint ahogyan most is induljunk az Úr áldásával, és természetesen szeretettel várok, hívok mindenkit, ezt követően a püspökségre, agapéra. Az Úr legyen veletek! Áldja meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Menjetek békével, Istennek legyen hála.